Urunk, Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk tégedet. Köszönjük néked, hogy most is egy olyan alkalmat adtál, amikor testvéri és nagy családi közösségben együtt lehetünk a te szent színed előtt, és megerősödhetünk újból és újból a te kegyelmedben. Ó, Urunk, hadd lássuk azt a nagy kiváltságot, amit te abban adsz nékünk, hogy elhívtál bennünket a te ismeretedre, amit abban adsz, hogy magunkon hordozhatjuk a megváltásnak a bélyegét a keresztségben, és magunkhoz vehetjük az úrvacsorában a te szent testedet és a te szent véredet, Urunk, és részesülhetünk a te érdemedben, a bűnbocsánatban, a kegyelemben. Urunk, ezek a szavak sokszor úgy elkopnak a mi számunkra, és úgy elcsapódnak a mi fülünk mellett, hogy nem érik el a mi szívünket, és bizony sokszor a mi hitünk is csak valami külsőleges vallásossággá válik. Ó, hánsd le rólunk, Urunk, ezt a mázt, és mutass meg bennünket önmagunknak, hogy milyen az ember a maga legkegyesebb formájában is. Imént tükröt tártál elénk, Urunk, a most felolvasott ígében is. Hadd lássuk meg belőle önmagunkat. Fejtsd ki előttünk, Urunk, ezt az ígét, annak igazi mélységében, hogy csak annál jobban oda menekülhessünk a te kegyelmedhez, és részesülhessünk újra abban a irgalomban és szeretetben, ami megtestesült közöttünk a Jézus Krisztusban. Az ő nevéért könyörgünk, hogy hallgass meg most is bennünket, és add ránk a te áldásodat. Amen. Az a szent ége, testvérek, amelynek alapján Istennek a szavát szeretném hirdetni, írva található az elébb felolvasott egész részben, tehát Pál apostolnak Róma beliekhez írott levele második részében, különösen az első és a negyedik versekben eképpen. Annak okáért menthetetlen vagy, jó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat míveled te is, aki ítélsz. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Eddig a szent ige. Kedves testvéreim, szokatlanul kemény hangot használ Pál apostol ebben a most fölolvasott részben, amint hallottuk. Szinte valósággal úgy csattognak a szavai, mint az ostor csapás. De a nagyon kemény, nagyon szigorú és nagyon éles szavakon át is átizzik az a pásztori szeretet, amellyel saját honfitársai a zsidók felé fordul, és amellyel igyekszik lehántani róluk a vallásos gőgöt, és megláttatni velük, hogy nekik sincsám semmi érdemük Isten előtt, amire hivatkozhatnának, éppen úgy, ahogyan a pogányoknak nincs semmi érdemük. Ha jól emlékeztek rá, testvérek, a legutolsó alkalommal, amikor a római levélről beszéltünk, tehát az előző részről, az első résznek a második feléről, akkor éppen a pogányoknak, az Istent nem ismerő embereknek, a világ fiainak a rettentő romlottságáról volt szó. Mostan pedig azt igyekszik megmagyarázni az apostol a honfitársainak, hogy ők se különbek ám semmivel, mint a pogányok. Akármennyire ismerik is az Istent. Persze itt fölmerül az a kérdés, hogy de hát mi közünk van nekünk, ma itt ülő embereknek ahhoz, hogy milyenek voltak a zsidók hajdan Pál apostolnak a korában. Most testvérek, ennek az igének az örök mondani valója szerint, amikor Pál apostol a pogányokról beszél, akkor ugye tudjuk, hogy általában a világ fiait érti rajtuk. Tehát azokat, akik nem ismerik az Istent, vagy félre ismerik az Istent, vagy akik közönösek az Istennel szemben, vagy teljességgel hitetlenek. Amikor pedig a zsidókról beszél Pál apostol, akkor mindig minket is ért rajta. Tehát akik ismerjük az Istent, akik templomba járunk, akik az életünket Istennel való közösségben akarjuk leélni, akik ragaszkodni akarunk a saját vallásunkhoz és hitünkhöz. Tehát ez a rész, amit itt most fölolvastam, amiben Pál a zsidóknak a bűneit ostorozza, tulajdonképpen egészen nekünk szól, pontosan nekünk, akik most itt ülünk ebben a templomban. Talán emlékeztek rá, az előző részben valami egészen rettentő, sötét képet festett az apostol az emberről. Elmondta, hogy mi minden borzalmas bűnökben leledzik a világ, amikor ilyeneket mond, hogy teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, csúsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, gőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szülei kívánt engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. 16 féle rettenetes bűn sorol föl, csak úgy kapásból. Úgyhogy amikor az ember ezt így olvassa, akkor önkéntelenül arra gondol, hogy hát bizony sajnos ilyen romlott a világ. De azért vannak másfajta emberek is, akik nem merültek el a bűnöknek ilyen mélységébe, és akik mélységesen elítélik a világnak ezt a rettentő romlottságát. Az ókorban a zsidók voltak azok, akik a maguk erkölcsi fölényüknek a tudatában elítélték a körülöttük élő pogány világnak a romlottságát. Ma pedig éppen mi vagyunk azok testvérek, akik a tisztultabb keresztjén erkölcsiségnek a tudatában és az ismeretében sokszor olyan fölháborodással beszélünk a világnak a romlottságáról és bűneiről. Mert valóban rengeteg erkölcsi defektusról hallunk mindenütt, és olvasunk, és látunk magunk körül. És olyankor mindig olyan méltatlankodva mondjuk, hogy ó, micsoda szörnyű! És tele vagyunk megbotránkozással, amikor látunk valamit, és azt mondjuk, hogy na hát még ilyen dolgok is megtörténhetnek. Ennyi erkölcselenség, ennyi igazságtalanság, ennyi züllöttség van ebben a világban. Borzasztó! Csupa ítélkezés, csupa kritika vagyunk. De itt állít meg bennünket éppen az apostol. És azt mondja, fölteszi a kérdést, hogy mit gondolsz te ember, hogy vajon a gonoszságnak az elítélése a részünkről egyet jelent a gonoszságtól való mentességgel? Nagyon vigyázzunk, mert az ilyen magas lóról való kritizálgatása a mások hitványságának, ez olyan dolog ám, mint a bumeráng. Az a jellegzetes ausztráliai fegyver, amelyik a srófcsavarnak a törvénye szerint ugyanoda tér vissza, ahonnét elindult, és azt kólintja fejbe igazán, aki elhajította. Rettenetesen igaza van az apostolnak, amikor ezt mondja itt az első versben, hogy annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te is, aki ítélsz. Valóban ilyen formán van ám ez, testvérek. Figyeljétek csak meg! Amikor úgy kifakadunk a világban lévő rengeteg romlottság és jogtalanság miatt, és amikor azt mondjuk, hogy Istennek az ítéletét nem fogják elkerülni azok, akik ilyeneket cselekesznek, közben észre sem vesszük, hogy mi magunk milyen hazugul élünk. És hogy tulajdonképpen ugyanazokban a bűnökben volnánk elmarasztalhatóak, mint amiket a világ fiaiban megítélünk. Mert testvérek, az egyáltalán nem érdem, hogyha valaki másnak a hitványsága fölött föl tud háborodni. Legfőjebb akkor lenne érdem, hogyha benne ugyanaz a hitványság nem lenne meg. De talán éppen a fölháborodás, ez az erkölcsi fölháborodás, de éppen az ítélkezés mutatja azt, hogy megvan. Mert testvérek, pszichológiai tény az, hogy rendszerint azt a hibát szoktuk a legjobban kárhoztatni a másik ember életében, amelyik hiba ellen nem tudtunk megküzdeni igazán a magunk életében és a magunk lelkében. Én már olyan sokszor megtapasztaltam, hogy amikor valaki olyan nagyon megbotránkozva ítélkezik, másoknak mondjuk a szexuális bűnei fölött, vagy a hiúsága, vagy a nagyravágyása, vagy az önzése fölött, akkor rendszerint ugyanannak az embernek a lelke mélyén, a lelke tudatalatti mélységében ki nem elégített szexuális vágyok, és hiú gondolatok, és nagyra vágyó érzések, és önző indulatok vannak. Az ilyen kritika, az ilyen szeretetlen kritika mások fölött tulajdonképpen öntudatlan ítélet önmagam fölött, felróni például valaki másnak a szeretetlenségét. Ez már magában véve is szeretetlenség. És az ilyen kritika annak a bizonysága, hogy én még mindig nem szálltam le arról a bizonyos magas lóról, vagy trónról, és én még mindig fölötte érzem magam a másiknak, különbnek érzem magam annál a másiknál. Az ilyen ítélgetésnek az alapja tulajdonképpen azt mondja az apostol, az a gőg, hogy én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Nekem van erkölcsi mértékem, nem úgy, mint sok más embernek, mert kezemben van a Biblia. Én a Bibliából tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és én ahhoz tudom mérni az embereknek az életét, mint a zsidók, az ókori zsidók, akik annak idején szintén az Isten kijelentett törvényéhez, a 10 parancsolathoz mérték az emberek erkölcsi cselekedeteit, életét. És ezt jól tették, ez helyes dolog végeredményben, mert hiszen Isten ezért adta az ő törvényét. Isten törvénye erkölcsi norma, kétségtelenül. Tételekben rögzített isteni rend, kétségtelenül. De itt az igében éppen arról van szó, hogy nem elég ám ennek az ismerete. Nem elég ám tudni azt, hogy mi a jó, és látva a rosszat elítélni a másik embernek az életében, mert a jónak az ismerete még maga nem jó. És ebben a hibában nagyon sokan beleesnek, hogy mivel tudják a Bibliából, hogy mi a jó, mi a helyes, ezért azt hiszik, hogy már ténylegesen jobbak is ők, mint azok, akik ezt nem tudják. Pedig Isten nem a jónak a tudását kéri számon tőlünk, hanem a jónak a cselekvését. És ott az isteni ítéleten majd nem a mi erkölcsi mértékeink tisztasága szerint, erkölcsi normánk tisztultsága szerint fogunk megítéltetni, hanem a cselekedeteink szerint. És ez olyan határozottan hangsúlyozza, szinte kétszer is, többször is ebben a fölolvasott részben az apostol, amikor azt mondja, hogy vagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét. Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Szinte visszhangzanak itten magának, Jézusnak a szavai, amikor azt mondotta Jézus a hegyi beszédben, nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki ténylegesen cselekszi is az én mennyei atyámnak az akaratát. Óva int az apostol attól, hogy össze ne cseréljük a jónak az ismeretét a jónak a cselekvésével, az elméletet a gyakorlattal, az elvi kereszténységet a gyakorlati kereszténységgel, a vallásosságot az igaz hitélettel. Össze ne cseréljük. Az még nem elég ám, és az még egyáltalán nem érdem, hogyha valaki akár az egész Bibliát ismeri és betéve, és mindenféle szituációra tud alkalmas igét idézni belőle. Sőt, ez még sokkal többre kötelez, mert akinek több adatot, attól többet is várnak. És nekünk több adatot, mint azoknak, akik most nincsenek itt. Nekünk sokkal több adatot. Tehát mi tőlünk sokkal többet várnak majd az ítéleten. Sokkal-sokkal többet. Ó, de igaza van, testvérek, annak a német ideggyógyásznak, aki azt mondotta, hogy mennyivel óvatosabbak lennénk mi keresztjének bizonyos helyzetek és bizonyos emberek cselekvéseinek a megítélésében, hogyha egyszer úgy igazán tudomásul vennénk azt, hogy mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, mi magunk is okai vagyunk annak, hogy azok a helyzetek és azok az emberek olyanok, amilyenek. Jó lesz ezt meggondolni, de menjünk tovább. Az se érdem ám, hogy mi, akik itt vagyunk most, nagyon sok más emberhez viszonyítva kevésbé vagyunk romlottak, mint ők. Pál apostol egyáltalán nem akarja elvitatni Izraeltől azt, hogy ők nem süllyedtek olyan mélyen az erkölcsi fertőbe, mint a körülöttük élő sok-sok pogány népek esetleg tényleg elsüllyedtek. És valóban, testvérek, kétségtelenül nagy előny az, hogyha valaki hinni tud, hogyha valaki ismerheti a Bibliát. Kétségtelenül óriási előny az, hogyha van kihez menekülni a kísértések elől, és van kibe belekapaszkodni a saját bűnös vágyaink sodró áradatában. De ebben megint ne érdemet láss, azt mondja az apostol, hanem láss benne az Isten jóságának, ahogy mondja, az Isten hosszú tűrésének és az Isten elnézésének a gazdagságát. A tékozló fiú történetében vajon érdeme az idősebb fiúnak, hogy ő nem süllyedt olyan mélyre, erkölcsileg, mint az öccse, hanem ő mindig otthon maradhatott az atyánál? Vajon a te érdemed az, testvér, hogy esetleg kora ifjúságodtól fogva megragadott téged, Jézus és maga mellett tartott? Érdeme az valakinek, hogyha már egész gyermekkorától fogva hallhatta a Jézus evangéliumát, mert történetesen hívő szülei voltak néki? Érdeme az valakinek, hogy utána ment valakinek Jézus és megragadta, és kiemelte, és a saját körülbe vonzotta be? Érdeme az valakinek, hogyha érzi a szívében a vágyot az Isten után, és a szomjúságot az Isten ígéje után? Érdeme az valakinek, hogyha szeret imádkozni, és úgy érzi, hogy nem is tudna meglenni rendszeres imádkozó élet nélkül? Hát dicsekedhetik valaki azzal, hogy durva bűnök elkövetésétől meg visszatartotta őt az Isten, és nem engedte bele olyan helyzetekbe, amelyekben a saját bőrén tapasztalta volna meg azt a erkölcsi posványt, amiben esetleg mások lubickolnak. Érdemünk az bármelyikünknek, testvérek, hogy mi most ebben a pillanatban itt vagyunk ebben a templomban, és zsoltár énekkel dicsérhetjük az Istent, és nem pedig valamelyik talpon állóban tántorgunk részek fővel. Kétségtelenül nagy előny, de nem érdem, hanem ajándék, kegyelem. Ahogy az íge mondja, az Isten jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének a gazdagsága. És aki ezt a viszonylag tisztultabb erkölcsiséget, amit élhet, nem az Isten jóságának tulajdonítja, hanem a saját érdemének, azt mondja az apostol, az megveti, vagyis az meggyalázza az Isten jóságának és hosszú tűrésének a gazdagságát. És ne higgye ám az ilyen ember, akármilyen jónak tartja önmagát, sőt, akármilyen jónak tartják őt mások. Ne higgye ám az ilyen ember, hogy neki nincs szüksége megtérésre. A múlt alkalommal arról volt szó, hogy az Isten haragja indít megtérésre. Most pedig arról van szó, hogy Istennek az ilyen jósága is megtérésre indít, ahogy Pál apostol mondja. Hiszen hol van még ez a mások romlottságához képest tisztultabb erkölcsiség is attól a mértéktől, amit az Isten állított föl az ő törvényében. Az Isten ítélete szerint, testvérek, nincs különbség kis mulasztás és nagy mulasztás között. Kis bűn és nagy bűn között. Nagyon csúnya és kevésbé csúnya bűn között. Mint ahogyan egészen mindegy az, hogy valaki fél méterrel a víz alatt fullad meg, vagy pedig nagyon nagy mélységben a víz alatt. Hogy is mondja Pál apostol itt a 13. versben, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Akik a törvényt betöltik. De ki az közülünk, aki a törvényt valaha is betöltötte, hozzá betőlegesen is? Azon az egyen kívül, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt. Ő hozzám ért magad, Jézushoz. Ne az elzüllött tékozló fiakhoz. Sőt, még ne is az otthon maradt derék fiakhoz, hanem Jézushoz, az ő szentségéhez, az ő igazságához, az ő tisztaságához. És akkor egész biztos, hogy elnémul benned mindenféle dicsekedés. És akkor nem fogod magasan érezni magadat másik ember fölött, pogányok fölött, ó, dehogy. És akkor egyszerre észreveszed, meglátod azt, hogy neked, aki soha nem merültél el semmiféle undok bűnnek a mélységébe, hanem mindig tisztességes maradtál, hogy neked, aki az Istenhez tartozóan akarod leélni az egész életedet, neked is épp úgy szükséged van megtérésre. Neked is épp úgy szükséged van a Jézus érdeméért adott isteni bűnbocsánat elfogadására, mint akármelyik pogánynak. Sőt, még azt is merném állítani, testvérek, hogy éppen azoknak kellene a legjobban átérezniük, hogy mennyire rá vannak utalva az Isten bűnbocsátó kegyelmére, akik igazán Istenhez tartozó módon akarják leélni az életüket. Mert az, hogy mi ismerjük a Bibliát, és mi ismerjük az Istennek az akaratát, mindig újra és újra halljuk, az, hogy mi magunkon hordjuk, testvérek, a megváltásnak a pecsétjét, tudjuk a Jézus megváltó vérének a jegyét a keresztségünkben. És az, hogy mi magunkhoz vesszük időnként a Jézus megtöretett testét és kiuntatott vérét, mindez kétségtelenül kiemel bennünket mások fölött, de éppen a még tisztább és a még szentebb életre való elkötelezés tekintetében emel ki mások fölött. Nagyon megtisztelő név az, amit mi hordunk, a keresztény név. Nagyon megtisztelő. De roskasztóan súlyos feladat. Mert gondoljátok csak el, hogy az ilyeneknek mondta Jézus, mint mi vagyunk, ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a földnek a sava. Ti vagytok a hegyen épített város. A ti jó cselekedeteiket látva ismerik meg az emberek az Istennek a jóságát és szeretetét, és türelmét, és irgalmát, és dicsőítik az Istent ők is. Ti vagytok egy új emberiségnek a prototípusai. Élő illusztrációi vagytok ti az isteni kijelentésnek. Képes bibliája vagytok a világnak, vagy ahogyan Bart Károly mondott, a világ kereszténység nagy tanítója, aki most hunyt el, hogy a hívő ember etikai ajándék a világ számára, a keresztény hívő ember. Folytassam még tovább, nem roskadtál még össze alatta, hogy mi minden vagy? És nem mondod még velem együtt, hogy dehogy vagyok, Uram! Dehogy vagyok én világosság, dehogy vagyok én só és hegyen épített város, dehogy vagyok én reklámja a te ügyednek, Dehogy vagyok én ajánló levél a te jóságod mellett, dehogy vagyok én megkedveltetője a te országodnak, s dehogy vagyok, sokkal inkább az illik rám, amit itt Pál idéz az Ótestamentumból, hogy miattatok káromoltatik az Istennek a neve a pogányok között. Te rád még soha nem mondta egy pogány, látva a te életedet, hogyha a hívő frazeológia köntös alatt ennyi önzés, ennyi hiúság, ennyi nagyra vágyás van, hogyha a hívő emberek is, a kegyes emberek is ilyen pletykák, és ilyen rossz indulatok, és ilyen szeretetlenek, és ilyen irgalmatlanok, akkor köszönöm, nekem ebből nem kell. Nem mondotta még soha se rád ezt valaki. Nem érzitek, testvérek, minthogyha Pál újjal mutatna ránk, te rád, meg én rám. Ó, ember, menthetetlen vagy bárki légy, akár pogány, akár zsidó. Menthetetlen vagy bárki légy. Látod már, hogy milyen az ember, nem csak a pogány ember, hanem a hívő ember is, látod már? Hogy milyen az ember a maga legkegyesebb formájában is az Isten előtt? Lehet itt még egyáltalán valamiféle érdemről beszélni, ami kiemel mások fölé bennünket? Vagy az egyiket a másik fölé? Lehet még valami érdemről beszélni? Ó, ember! Kétszer is hangsúlyozza az apostol. Ó, ember! Lehet még valami reményed az ítéleten való megtartatásra, mint egyedül Jézus érdeme? Mint egyedül az a megváltó kegyelem, amit Jézus érdemelt ki a te számodra is, meg az én számomra is, mindnyájunk számára, az ő megváltó halálával? Lehet? Ugye, hogy nem lehet? Persze, hogy nem lehet. Valóban az egyetlen reménységünk, az egyetlen mentségünk Jézus. És ide akart eljutni Pál apostol ezzel a hosszú fejtegetéssel, hogy a hívő emberek is lássák meg ezt. Ezért volt ez a szokatlanul kemény és éles hang, ami úgy csattog, mint az ostorcsapás. Hogy jaj, egy-egy vallásos ember, jaj, egy-egy Istennel együtt élni akaró ember, el ne feledkezzék arról, hogy neki is, és neki elsősorban van szüksége megtérésre. Neki, neked, meg neked. Ugye tudjátok azt, testvérek, hogy miért van szerte a világon a református templomok tornyának a tetején kakas? Azért, hogy mindig újra megemlékezzünk arról a kakasról, amelyik háromszor megszólalt, amikor Péter megtagadta Jézust. Nos tehát, testvérek, mi is mindig újra és újra gondoljunk arra, és jusson eszünkbe, hogy aki Jézushoz akar tartozni, nem is létezhetik másképpen ezen a világon, mint csak úgy, mint aki tudja, hogy szakadatlanul bűnbocsánatból él. A keresztény egyházon belül minden lélegzetvétel bűnbocsánat. Alázatos hittel és bűnbánó lélekkel való elfogadása annak, hogy a Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, görögnek is, pogánynak is, de elsősorban a zsidónak. Nek. Így talán most, testvérek, őszintébb szívvel tudnánk elmondani Isten előtt állva, hogy törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságom égne bár, s folyna könnyem, mint az ár, Elég tételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Jövök, semmit nem hozva, keresztet befogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Nem hagy a bűn pihenést, mosd le, ó, mert megemészt. A 458. számú ének második és harmadik versével lépjünk Isten színe elé. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy egyáltalán megszólíthatunk. Köszönjük, hogy egyáltalán tudomásul vehetjük azt, hogy te törődsz velünk, sőt, hogy szeretsz bennünket. Hiszen most a te igéd valóban leleplezett bennünket önmagunk előtt is, és annak a fényében megláttuk, hogy milyenek vagyunk mi, ami legbuzgóbb és legkegyesebb formánkban is. És még akkor mi ítélkezünk mások fölött. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy az ítélet a te kezedben van. És hogy te Jézus Krisztusban, ami megváltó Urunkban már megítélted minden te benned hívő embernek a bűnét. És ezért valóban nincsen más reménységünk, mint egyedül Jézus érdeme. Mint egyedül az a bűnbocsátó kegyelem, amit Jézus érdemelt meg mindnyájunk számára az ő golgotai halálával. De Urunk, hogyha ezt így tudjuk és ezt így elfogadjuk, ne engedd, hogy elbízzuk magunkat, hanem éppen a te kegyelmednek, kegyelmedre való rászorultságunknak a tudatában hadd legyünk alázatosak. És így hadd tudjuk szeretni a másik embert, testvérnek nézni a pogányt, és együtt könyörögni megtartatásért te nálad, a Jézus érdeméért. Éppen a Jézus érdemére való tekintettel merünk kérni tőled, Urunk, mindent. Merjük kérni azt, hogy növeld a mi hitünket. Építsd és erősítsed a mi anyaszent egyházunkat. Könyörülj meg azokon, akiknek bánatuk és gyászuk van. Vigasztald meg őket, a te lelked, drága titokzatos valóságával, és ezért hadd vigyük eléd, Urunk, a mi betegeinket is. Különösen egy 27 éves fiatal férfi testvérünket és egy 80 esztendős édesanyát. Tudjuk, hogy a te kezedben vannak a legjobb helyen. Ők is hadd tudják, hogy a te kezedben vannak. Orvosaikkal, gyógyszereikkel együtt. És tőled kérünk, Urunk, erőt, gyógyulást a számukra, testileg is, lelkileg is. És eléd visszük, Urunk, ezt az egész nagy beteg világot, amelyiknek mi is alkatrészei vagyunk, és mi is okai vagyunk személy szerint annak, hogyha olyan beteg, mint amilyen beteg. És addurunk, hogy az ítélkezés helyett, a világ fölötti kritika helyett inkább a te előtted való felelősség érzet váljék erőssé bennünk, és így hadd könyörögjünk ezért a világért, hogy könyörülj meg rajta Jézus érdeméért. Őrizd meg az emberiséget, és adj bölcsességet, adj, Urunk, türelmet, adj emberséget, jó gondolatokat a felelőseknek, a legfőbb felelőseknek a szívébe és gondolatába. Hallgass meg a mi imádságunkat, könyörgünk Jézus érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.